Márciusban sok minden történt, például megjelent a Pixeli Note nevű társasjáték. Most már nem csak gyerekekkel lehet játszani társasjátékot, hanem egy házi buliban is épp úgy előkerül. És aki itt van velem, maga a társasjáték megalkotója, Gáspár Merse Előd. Szervusz!
Köszöntöm a hallgatókat.
Fizikus vagy, kognitív kutató és bűvész is, és akkor mellette társasjátékokat készítesz. Úgyhogy valószínűleg tudni fogod a választ a kérdésemre. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó legyen a társasjátékban, mint játékos? Illetve mire enged következtetni, ha valaki egyáltalán nem érzi magát otthon benne?
Sokan gondolják így, hogy nem való nekik a társasjáték, vagy volt egy rossz élményük, de szerintem nagyon megváltozott a társasjátékos világ. Mondhatni, hogy kialakult Magyarországon is egy szubkultúra, ami egyre szélesebb, és rengeteg társasjáték jön ki évente. Szerintem mindenki megtalálhatná magának a megfelelőt, csak esetleg a rossz élmények miatt nem is próbálkozik. Érdemes elmenni társasjátékklubokba, most már nagyon sok rendezvény van, éppen most fog, én a Kubiton veszetem a társasjátékos rovatot, és éppen most fog kijönni, hogy milyen tavaszi események lesznek. Rengetegféle helyen lehet játszani, családi napok, fesztiválok, kiadóknak a rendezvényei, és hogyha valaki például nem érti a társasjátékot a szabály alapján, vagy elriad attól, ahogy leírják, most már a YouTube-on is nagyon sok videó megtalálható, szinte minden játéknak a szabályát videón elmagyarázzák, van, aki abból szeret jobban tanulni. Aha. És hát persze vannak a parti játékok, amik szintén nagyon sokféle van mostanság, régen mondjuk volt az Activity, aztán jött mondjuk a Dixit, ami egy nagyon népszerű lett, de fel lehetne sorolni szinte százféle modern parti játékot, amiket tényleg egy perccel magyarázni, és nagyon fel tudják dobni a hangulatot felnőtteknek is. Nekem például az egyik kedvenc játékcsaládom, úgymond az asszociációs játékok, annak ellenére, hogy nagyon szívesen játszok igazán komplex játékokat is.
Egyébként pont nem véletlenül hoztam be azt, hogy fizikus vagy kognitív kutató, és még ráadásul bűvész is, szóval ez mind kell ahhoz, hogy egy jó társasjátékot elkészíts?
Hát kelleni biztos nem kell, mert nagyon sok társasjáték tervező, fejlesztő és szerző van, akik nem ebből nem ilyen foglalkozásúak. De vannak ugyanakkor például az egyik legtöbb játékot tervezett társasjáték szerző, Inél Knícia, ő például matematika professzor, tehát biztos, hogy segít, hogyha az embernek van egy ilyen matematikusi gondolkodása, hogyha a játék mechaniká felől közelíti meg a társasjáték tervezést például. De ezt is sok felől meg lehet közelíteni. Tehát van, aki a téma felől közelíti meg, vagy egy adott élményt akar átadni például a társasjáték asztalon. Van, aki esetleg valamilyen célból készít társasjátékot, van, aki egy újszerű mechanikai ötlete van, és a köré építi a társasjátékot. Nálam is előfordul mindegyik, de azért alapvetően én általában egy újfajta mechanikai ötletből indulok ki. Ami egy fontos szempont nálam például a társasjáték tervezésnél, hogy mik azok a döntési lehetőségek, amik elé állítok egy játékost. Tehát például most az említett Pixelin, ami megjelent.
Jól, ki is pakoltál ide, ilyen megismerjük a játékot.
Igen, ez egy irogatos játék, annyiban különleges, hogy ilyen laminált kártyalapokra irogatunk, amik a játék során pörögnek a játékosok előtt. Ezeken ilyen aranyos, pixelszerű állatok vannak, amiket ki kell tölteni. És én például ebben a játékban egy olyan érdekes döntéssel állítom a játékost, hogy van egy ilyen firkalapnak nevezett lap, és arról kell ilyen tetris alakzatokat választani, amit be lehet rajzolni, azzal lehet kitölteni majd az állatokat. Te kell választani, hogy a lapnak melyik oldalát használod, és az egyik oldalon mindig két tetris alakzat van, a másik oldalon meg egy kisebb alakzat, és nyilvánvaló, hogy mindig jó lenne a többet választani, mert azzal jobban tudnám haladni, de néha be kell tömködni a lyukakat, és erről szól a játék, hogy hogyan tudod úgy megtervezni, és kikombinálni, hogy minél többször tudjad a jó választást csinálni, miközben tudod, hogy nem tudod mindig a jó választást választani.
Most valójában választ kaptam arra, amely kérdést még föl se tettem, hogy hogyan lehet röviden elmagyarázni egy ilyen társasjátéknak a lényegét. Mert hogy szerintem van, aki befogadja ezt, vagy van, aki nyitott rá, van, aki meg totál kuka, és az nem azt jelenti, hogy azért, mert hülye hozzá, hanem azért, mert egyszerűen ez valami egészen más mozgat meg. Szóval amikor elkészítesz egy társasjátékot, akkor elképzeled a felhasználót?
Itt most én, mint játékszerző, én tudom, hogy ennek a játéknak mi a lényege, és itt, hogy kipakoltam és rámutattam a lényegére, itt most gyorsan megértetted. De ugyanakkor,
hogy nézek ki egyébként, aki megértette?
Úgy tűnik.
Jó, játszom el.
Ugyanakkor a játékszabályt azt le is kell írni, ugyebár. Tehát nem adhatsz el úgy egy játékot, hogy nem írod le pontosan a játékszabályt úgy, hogy abban minden kérdésre választ kapjon az ember, hogyha valami kérdés fölmerül. És nehéz játékszabályt írni, ennek megvannak a megfelelő jó módszerei, hogy hogyan érdemes. De egy játékszabályon végigmenni, az nem feltétlen ugyanaz, mint hogyha valaki játékmesterként, tehát a játékot ismerő játékmesterként elmagyarázza a játékot. És az sem mindegy, hogy például, hogy a játéknak a lényegére, hogyha rátérsz, akkor tudsz-e adni olyan tanácsokat például, vagy akarsz-e adni olyan tanácsokat, hogy hogyan érdemes játszani, tehát hogy egy kicsit meglökni a játékost, uh-huh. hogy mire figyelje, meg ilyesmi. Ezek azért általában nincsenek leírva feltétlenül egy szabálykönyvben. Uh-huh. Az, hogy kinek tervezünk társasjátékot, nyilván mindennek megvan a célcsoportja. Én szeretek egyszerű, úgy mondom magamnak, hogy egyszerű és nagyszerű társasjátékokat tervezni, tehát hogy egyszerű legyen a szabálya, egy gyerek is megértse, de legyen benne mélység, legyen benne fejlődési lehetőség, és azt gondolom, hogy akkor jó egy gyerekeknek is szánt társasjáték, mondhatjuk azt, hogy gyerekjáték, hogyha az valójában a felnőtteknek is jó, a felnőtt is szívesen leül mellé játszani, mert akkor a gyerek azt látja, hogy nem kényszerűségből ültek le mellé, a felnőtt is élvezi, és ezzel egyrészt egy közös minőségi időt töltenek el, másrészt látja, hogy a felnőtt is benne van ebbe a társasjátékos kultúrába, ami tényleg azt gondolom, hogy kultúrának a része. Nagyon sok minden tud egy társasjáték, akár készségeket, vagy akár tudást átadni. Például a COVID alatt én például csináltam társasjátékokat a kisgyerekeim számára, ami az oktatást segítette. De mindig az volt a célom, tehát például...
De ezt hogy mivel indultál ki?
Hát akkor például láttam, hogy mondjuk a tízes átlépés, a szorzótábla, meg ezek most abban a korban voltak a gyerekek, gondot okoz, vagy nem a COVID miatt nem tudták az online tanításon keresztül jól látani, bár azon hogy a tankönyvek se voltak kiválóak ebben. És akkor terveztem játékot, ami ezt fejleszti, de mindenképpen olyan játékot akartam tervezni, amit egy felnőtt is szívesen leül játszani. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen játékos tevékenység, ami egy ilyen kényszerű gyakorlásnak tűnik, hanem egy olyan, ami élvezetes játék, és mellesleg egy kicsit gyakoroltatja akár a tízes átlépés, szorzótáblát, valószínűségszámítást, logikai gondolkodást hasonló.
Létrejött ez a játék végül, elkészült?
Ez létrejött, és ez egy olyan játék, amit csak ketten lehet játszani, ezért kiadók nem nagyon vállalták be, viszont föltettem pedagógus Facebook csoportra, meg ilyen tanári csoportokba, meg COVID ideje alatt nagyon sok ilyen otthontanulási szülői csoport is alakult, uh-huh. és másnapra egy ilyen 1500-an kérték a játékot, oh. amit átküldtem, mert nekem...
Ilyen szerzői kiadásban, vagy ilyenkor, hogy
nem, ez egy otthon kinyomtatható verzióban átküldtem, és...
De kértél érte pénzt?
Nem kértem pénzt, mert számomra egy ilyen tesztelési fázis volt, tehát nekem fontosak voltak a visszajelzések.
Aha. Abból mire jutottál a visszajelzésekre?
Hát ez egy ilyen első tapasztalat volt, és a helyzet az, hogy nem sokan jeleztek vissza. Aha. Annak ellenére,
csak elvették.
Ingyenesen közéleztem.
Igen.
De hogyha ráírogattam az emberekre, akkor volt, hogy visszajelztek. De hát ez ilyen dolog, tehát nekem egy visszajelzés is sokat számít, és a COVID idején nem volt lehetőségem ugye uh-huh. már fizikailag elmenni, mert egyébként járok ilyen tesztelői alkalmakra, van társas játékfejlesztőknek ilyen klubja, ahol tesztelni szoktunk, de ezek abban az időszakban kimaradtak, és igazából ezért találtam akkor azt a megoldást, hogy online igazából otthon kinyomtatható verzióban küldtem át a játékot.
Beszéljünk egy picit a társasjátékok és a házibuli kapcsolatáról. Ez azért nem volt mindig így. Hogyan tud segíteni egy házibulin egy társasjáték? Megvan az, hogy mikor érdemes játszani?
Hát sokféle társasjáték van. Nyilván vannak hülyéskedős társasjátékok is. Én ezeket kevésbé szeretem. Vannak olyanok is, amik nem
felé. Miért nem szeretem?
Én az igazi olyan szabállyal rendelkező társasjátékokat szeretem, amiknek lehet érdekes a témája, meg lehet hangulatos, meg minden, de hogy a szabálynak értelme van. Tehát nem csak azért van a szabály ott, hogy egyébként játéknak nézzen ki, hanem én azért szeretem, hogyha egy picit azért mégiscsak kell dönteni, vagy gondolkodni a játékban, még hogyha abban nagy a szerencsefaktor is, vagy ilyesmi. Azért a modern játékokban nagyon sok szempont van, amit figyelembe lehet venni. amik azért régen nem voltak meg. Tehát, hogy amikor visszagondol az ember a gyerekkorára, 30-40-50 éves ember, hogyha visszagondol a gyerekkorára, azért abban az időben mondjuk ilyen gazdálkodj okosan, Monopoly, ezek a játékok voltak. Például a Monopoly az egy olyan játék volt, ahol akár 20 percet vártál, mire újra te jöttél, ki lehetett esni belőle, ezek egyáltalán nem olyan tényezők, amiket egy jó játék tulajdonságának nevezhetünk. A mai modern játékoknál ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni. Nagyon sok játék van, például nagyon népszerűek az írogatós játékok, amikor az emberek szimultán csinálják a tevékenységüket, és nem kell egymásra várni. Ez a Pixelino is például ilyen, aha, hogy ki van rakva ez a firkalap, és mindenki egyszerre firkálhatja be, úgymond, vagy töltheti ki az állatait, és nem kell egymásra várni. De nagyon sok más szempont is van, például ott van a szerencsefaktor. Hogy régen egy dobsz és lépsz típusú játékban dobtál a dobókockákkal, és akkor a dobókocka határozta meg azt, hogy mennyit lépsz, és nem te hoztad meg a döntést. Manapság a modern játékokban is van, lehet szerencsefaktor, vagy lehet dobókocka, de ez általában nem azt határozza meg, hogy helyetted mi történik, hanem az a szituációt határozza meg, ami véletlenszerű, amiben neked majd dönteni kell egy okosabb döntést. Tehát igazából az újrajátszhatóságot, a játéknak a variabilitását segíti, hogy ne legyen minden játék ugyanolyan, de a döntéseket viszont te hozod meg az adott kialakult szituációnak a függvényében. Természetesen, hogyha van egy gyors, pörgős játék, akkor abban lehet nagy a szerencsefaktor, de hogyha az ember leül egy órás, két órás, három órás játékhoz, akkor nem szeretné azt, hogy a szerencsém újon az, hogy amit két órán gondolkozott és próbáltak kitalálni, hogy mi a legjobb stratégia, azt egy kockadobás eldöntse és az egészet elveszítse, vagy dugában döntse a terveit.
Most, amikor egy csomó online játék is létezik, és fejlesztik őket, és jönnek ki, és gyakorlatilag az életünk nagy részét online térben éljük, mégis azt látom, hogy egyre nagyobb szerepe van az ilyen offline játékoknak, szóval hogy egyre több, azt te mondtad talán a beszélgetésünk előtt, hogy évente is rengeteg játék jelenik meg.
Világszinten több ezer.
Több ezer évente. Ez milyen tendenciának köszönhető? Szóval ez egy kicsit olyan, mint ami, hogyha már nagyon el vagyunk keseredve az emberiségben, ugye az online térben eltöltött időnk miatt, ezért ezt lehet azt mondani, hogy ez visszahozhatja a reményt?
Hát én azt mondanám, hogy ebbe is van egy exponenciális fejlődés, és ez mind a két oldalról megindokolható szerintem. Hát egyrészt a játékfejlesztők oldaláról az internet kinyitotta a világot, értesültünk arról, hogy külföldön mi van, milyen játékok, kapcsolatba lehet kerülni külföldi kiadókkal, látjuk, hogy mi történik. Az interneten van a játékoknak egy online enciklopédiája, ez a Board Game Geek, például a BGG-nek rövidített, ott minden, szinte minden létező játék fönn van, ott értékelik a játékokat, mechanikákat osztályozzák, stb., hogyha valaki talál valaki mi újat, akkor utána tud nézni, hogy van-e hasonló. Tehát ugyanazt látom, hogy a bűvész is vagyok, és például a bűvészetben is egy ilyen exponenciális fejlődés, ez az, hogy újabb és újabb trükköket találnak ki, és ez nem marad meg így lokálisan, mint régen egy ilyen bűvészklub és az országon belül, hanem egyszerűen az internet kinyitotta a világot. Másrészt a játékosok részéről is azt gondolom, hogy azért elég nagy az igény. Természetesen online játékok is biztos, hogy exponenciális fejlődésben vannak. Én kevésbé játszom online játékokat, vagyis számítógépes játékokat. Tehát egyébként boardgame-eket, tehát társas játékokat úgymond szoktam játszani online, főleg a Covid alatt nagyon sok ember erre ugyebár rászokott. Azon kívül én társas játék rovatot is vezetek, és tesztelem a játékokat, próbálom a játékokat, nem csak amik fejlesztés alatt vannak, hanem amikről írunk cikkeket, amik megjelennek. És sok esetben például egy játékot már ki lehet próbálni azelőtt, még mielőtt a boltba kerülni. Vagy ki lehet próbálni könnyen otthonról különféle játékos számmal interneten keresztül. Például a BGA nevű felületen, ez a Board Game Arena, ott nagyon sok kiadó is fölteszi például a játékát, mert az egy reklám.
Előzetes tesztelésre.
Akár úgy, vagy akár utólag, tehát amikor már megjelent a boltba, akkor is megéri neki föltenni, mert hogyha nagyon jó a játék, azt nagyon sokan megismerik, és a végén meg akarják venni valóban, hogy otthonra meglegyen, és tudjanak normálisan asztal mellett is játszani. Tehát azt gondolom, hogy az asztal melletti játék az továbbra is élmény, közösségteremtő, És nagyon sok játék van egyébként, tehát még az előző kérdésedre, vagy a kettővel előző kérdésedre visszautalva, amik ilyen beszélgetés indító játékok. Tehát tényleg arról szólnak, hogy van ugyan egy kis játékszabály, meg egy kis pontozás, de hogy valójában arról szól, hogy, hogy beindítson egy beszélgetést.
Mennyi idő alatt készül el nagyjából egy társas játék?
Ez gondolom, hogy változó, de sokkal több valószínűleg, mint amire az emberek gondolnak.
Igen, lehet tippelni?
Maga a játéknak tippel nyugodtan.
Vagy én azt mondanám, hogy nettó egy év.
Magának a játéknak az ötlete, nagyon sok játékomnál egyébként átlagban szerintem ez mondható, hogy valójában van egy jó ötletem, és az másnapra megvan mondjuk egy olyan tesztverzió, ami a végső játékhoz képest szinte a 80-90%-a megvan, és az nem fog változni szinte.
De mennyi ideig kell tesztelni?
Van, amikor az első tesztnél kiderül, hogy ez nem jó, úgy, ahogy az ember elgondolt, és fiókba kerül, és akkor lehet, hogy kis, tehát én is most 20-30 játékot fejlesztek egyszerre, de lehet, hogy van 50 vagy 100 a fiókba, amik lehet, hogy soha nem is fognak előkerülni. De az, ami úgy tűnik, hogy jó, az valószínű, hogy már az első nap nálam legalábbis így a 80-90%-a megvan, és a lényege az nem fog változni. Viszont maga a fejlesztési folyamat, tehát attól még tesztelni kell, hogyha elmegy egy, meg kell keresni egy kiadót, hogyha a kiadó lát benne fantáziát, akkor meg kell csinálni a grafikát, meg kell csinálni a szabályt, a kiadó is teszteli, hogyha gyerekjátékról van szó, akkor például a gyerekekkel is kell tesztelni. Ez, a Pixelnyó esetében ez egy 4 éves folyamat volt. Mondjuk ebbe beletartozik az, hogy sajnos a Covid az ezt elhúzta, és a Covid miatti gazdasági helyzet miatt egy évet még pluszba csúszott, mert nem fért bele a kiadónak a repertoárjában. És, illetve az, hogy az elején ez egy nem írogatós játék volt, hanem fizikailag rakósgatós elemekkel történt, de az túlköltséges lett volna legyártani. De hogyha az írogatós verziót nézzük, akkor az is igazából az ötlettől a megvalósulásig az egy 3 év volt.
Wow. Társadalmi folyamatok kihatnak egy játék elkészítésére? Aktuális társadalmi utalások lehetnek egy játékban?
Lehetnek persze, ez sokszor érzékeny téma. Nyilván a társasjáték szerzőtől is függ, hogy számára mit jelent a társasjáték fejlesztés. Én a részemről próbálok különféle tevékenységemmel például valamennyire ismeretet is terjeszteni. Tehát játékokkal is, például bűvészkedéssel is, vagy a fejtörő rovatommal, amit csinálok, tehát próbálok belevinni mögöttes tartalmat, információt, főleg ismeretterjesztés, főleg tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatban. Mások, más szerzők esetleg lehet, hogy megragadnak egy történelmi kort, vagy akár egy problémát. Mi írtunk ki például, szoktunk kiírni társasjáték versenyeket, fejlesztő versenyeket. 2 évvel ezelőtt például a klímaváltozással kapcsolatban tűztük ki a témát a Kubitnél, és klímaváltozással kapcsolatban nagyon sok játékot kaptunk, és nagyon sok embernek megmozgatta a fantáziáját. Tehát például itt kimondottan az volt a cél nekünk, mint pályázatkírónknak, hogy a társasjátékkal népszerűsítsük a gondolatokat, vagy a gondolkodást egyáltalán erről a témáról, és hogy fölcsigázzuk a társasjáték fejlesztőknek, tervezőknek is az érdeklődését, akár hobbi, akár profi társasjáték fejlesztőkről van szó, hogy aktuális témákkal foglalkozzanak.
A Pixelino nevű társasjátékról, meg egyáltalán a társasjátékok közösségi erejéről beszélgettünk. Gáspár Mersch Erőddel. Köszönöm szépen, hogy itt jártál.
Köszönöm.